Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Rezsicsökkentés és családi adókedvezmények, megkezdődött a költségvetés vitája a parlamentben. Indul a téli közmunka, 200 ezeren vesznek részt a novembertől április végéig tartó programban. Még Angela Merkelt is lehallgathatták, egyre feszültebb a hangulat az Egyesült Államok és európai szövetségesei között. Elindult az első szekérkaraván a székelyek nagy menetelésére, a vasárnapi vonulást a közmédia is közvetíti. Az emberek mindennapi életét megkönnyítő költségvetést készített a kormány 2014-re. Erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány célja, hogy a rezsicsökkentéssel és az adókedvezmények kiterjesztésével tovább csökkenjenek a családok megélhetési költségei. A kormány jövőre 2%-os gazdasági növekedéssel és 3% alatti GDP arányos hiánnyal számol.
2014. évi költségvetés a rezsicsökkentés költségvetése lesz.
A rezsicsökkentés és a kiskeresetű családok adókedvezményeinek bővítése áll a 2014-es költségvetés középpontjában, erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, jövőre 260 ezer alacsonyabb jövedelmű család már a járulékokból is érvényesítheti az adókedvezményét. Varga Mihály megerősítette, a kabinet célja a pénzügyi stabilitás megőrzése, ezért az uniós elvárásnál alacsonyabb 2,9%-os költségvetési hiánnyal, rekordalacsony 2,4%-os inflációval és 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, a költségvetésbe pedig egy 220 milliárd forintos tartalékot is beépítenek. A tárca vezetője hangsúlyozta, az alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak és a jövedelmek reálértéke is nő, ennek és a rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig több pénz marad az emberek zsebében.
2014-ben is az emberek mindennapi életét alapjaiban és kedvezően érintő feladatunk a rezsicsökkentés megvédése. Ezzel az intézkedéssel több száz milliárd forinttal több pénz marad a családoknál. Ennek a ténynek számos kedvező hatása van, kezdve az infláció csökkenésétől, a vásárlóerő növekedésén át, a bruttó hazai termék növekedési ütemének gyorsulásáig.
Varga Mihály hozzátette, azzal számolnak, hogy növekszik a belső fogyasztás, vagyis az emberek többet költenek majd. A büdzsében új elemként jelenik meg a diákhiteltartozások részleges elengedése azoknál az egyetemi és főiskolai hallgatóknál, akik gyermeket vállalnak. És kiemelte, megvan a fedezet a költségvetésben 160 ezer pedagógus bérének emelésére is. A tárcavezető hozzátette, szeptemberben újabb béremelésre számíthatnak a tanárok. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai alapelvei változatlanok, így folytatódik a fegyelmezett és felelős gazdálkodás, a gazdasági élet szereplőinek pedig nem kell adó vagy járulékemelésre készülniük.
Az MSZP szerint megalapozatlan a jövő évi költségvetés. A szocialista Józsa István azt mondta, a javaslat nem szolgálja a kiszámíthatóságot, a növekedést, és továbbra is a gazdagoknak kedvez. Az LMP-s Vágó Gábor szerint a költségvetés megbízhatatlan, és nem mutat semmilyen kitörési pontot. A jobbikos Volner János szerint biztosan módosítani kell majd évközben a büdzsét, mert az előirányzatok nem fognak teljesülni. A KDNP Sesták Oszkár a családok megerősítését és életfeltételeik javítását nevezte a legfontosabb célnak. A Fidesz szóvivője Selmeci Gabriella pedig azt mondta, a költségvetés biztosítja, hogy jövőre mind az ország, mind pedig a családok erősebbek lesznek. Hozzátette, Magyarország 2014-ben is stabil pályán marad, tartós gazdasági növekedéssel, csökkenő inflációval, a bérek és a nyugdíjak reálértékének emelkedésével. Várhatóan a jövő héten dönt a kormány arról, hogy milyen lépésekkel segítene a devizahiteleseken, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály arról is beszélt, a nemzetgazdasági minisztérium és a Fidesz frakció az ingyenes készpénzfelvételt lehetővé tévő megoldáson is dolgozik. Minden eddiginél többen, összesen 200 ezeren vesznek részt a november 1-től április végéig tartó téli közfoglalkoztatási programban, mondta a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Comba Sándor hozzátette, 100 ezeren dolgoznak majd, további 100 ezeren pedig olyan képzést kapnak a közfoglalkoztatás keretében, amellyel akár a nyílt munkaerőpiacon is elhelyezkedhetnek majd.
Tessék, egyetek.
Állattenyésztéssel foglalkozik közmunkában Balogh Gyuláné a Borsodabaúj Zemplén megyei Erdőhorvátiban. Férjével együtt hónapok óta ebből élnek. Azt mondja, nagy a családja, ezért reméli, hogy télen is lesz munkája.
Sokszor próbáltam munkát, de nem tudtam megoldani. A férjemmel együtt keresünk 61-et, de gyerekedvezménnyel együtt. Ugyanúgy szintén az öcsém is, és ebből élünk heten.
A borsodi településen minden hatodik ember közmunkás. 3 éve indították a programot. Főként növénytermesztéssel és állattartással foglalkoznak. A zöldséget a helyi iskolába viszik, az állatok húsát pedig eladják.
Most beindul a téli közfoglalkoztatás november 1-től, és fokozatosan még 42 fő fog belépni ebbe a közfoglalkoztatásba. A TIA folyamán fogjuk az állattenyésztést tovább folytatni.
A novembertől induló téli közmunkaprogramban minden eddiginél többen 200 000 vehetnek részt. Ezt Comba Sándor jelentette be. A foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta, 100 000 dolgoznak, majd a többiek képzést kapnak, amelyel akár a nyílt munkaerőpiacon is elhelyezkedhetnek majd.
Nagyon lényeges az, hogy a közfoglalkoztatás önmagában ne egy folyamatosan oda-vissza mozgó tevékenység legyen, tehát magyarul lehetőséget adjunk azok számára, akik tudnak, akarnak és képesek akár a versenyszféra irányába nyitni.
Comba Sándor hozzátette, a képzések ingyenesek, az állam az utazási költségekhez is hozzájárul. Idén a közmunkaprogram összesen 20 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek.
A magyar szabadság ügye mindennél szorosabb kötelék a nemzethez tartozók között, és az új évezred szabad Magyarországa számít a világ magyarságára, mondta Áder János az 1956-os forradalom évfordulóján a kanadai Torontóban. A köztársasági elnök az ünnepség előtt 71 új magyar állampolgár esküjén vett részt.
Az ezredik, aki Kanadában megkapta a magyar állampolgárságot, a karon ülő Mosónella Angelina. Összesen 71-en tették le Torontóban az állampolgársági esküt az október 23-i ünnepi megemlékezés felvezetéseként, amelynek díszvendége a köztársasági elnök volt. Az államfő üzenete szerint a magyar szabadság ugye mindennél szorosabb kötelék a magyar nemzethez tartozók között.
Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, ahol határon túlélő magyar közösségek, akik 1956 óta folyamatosan ápolják az 56-os forradalom emlékét, ha csak lehetőség és mód kínálkozik erre, a magyar államnak, a mindenkori magyar állam képviselőinek az a felelőssége és kötelessége, hogy lehetőséget biztosítsanak a közös ünneplésre.
Az Ontario-tó partján létrehozott Budapest Parkban Áder János megkoszorúzta az 56-osok emlékművét. Az államfő találkozott a torontói magyarok vezetőivel, és megtekintette azt az irodát is, amelyben a jövő év elejétől a 4 esztendő után újból megnyitott főkonzulátus fogadja majd az ügyfeleket. Áder János az első köztársasági elnök, aki 1956 évfordulóján felkeresi az észak-amerikai magyar közösségeket. Innen Torontóból Bostonba, Los Angelesbe, San Franciscóba és Vancouverbe utazik tovább. A Híradót Pogár Demeter tudósította.
Szívszorongató és lélekemelő volt, ahogy sok százezren együtt emlékeztünk 1956 hőseire, és kinyilvánítottuk, hogy 2014 tavaszán végre beteljesítjük az 56-os fiatalok álmait. Ezt írta ma a tegnapi békemenetről Csizmadia László, az egyik főszervező. A résztvevők Budáról, a BEM térről vonultak a Hősök terére, a tömeg több mint 1 kilométer hosszan zsúfolásig megtöltötte az utat. Sokan érkeztek a határon túlról is.
Zsúfolásig megtöltötték a békemenet ünneplői tegnap délután a Margit hidat és a Nagykörutat. Amikor a menet eleje átért a hídon, a vége még el sem indult a BEM térről. Több mint 1 kilométeres kígyózó sorban meneteltek a résztvevők.
Többen vagyunk, mint a szobor döntögetők.
Durva, aljas, az ellenzék részéről durva, aljas választási előkészületeket veszünk észre.
A legtöbben azért mentek el, hogy tiltakozzanak az ellenzék szerintük agresszív fellépései ellen.
A baloldaliak olyan tevékenységet tettek azzal a szobor rugdosással, amelyet Magyarország minden lakosa, illetve a jobboldali emberek nem tűrhetik azt, hogy a baloldali ilyet tegyen a Magyarország jelenlegi miniszterelnökével.
Többen azt mondták, a Szolidaritás Mozgalom szeptember végi szobordöntő akciója háborította fel őket.
Kötelességem itt lenni azok után, ami a Clark Ádám téren történt.
A rendezvény egyik főszervezője szerint sikeres volt az idei békemenet.
Ez jó lépés volt arra, hogy majd tavasszal beköszöntsön a Budapest és a magyarországi tavasz is, meglegyen a rendszerváltoztatás, és akkor a békesség is helyre fog állni. Eltűnnek azok az emberek, akiknek egy személyi ambíció alapján, és akik elrontották ezt az országot gazdaságilag, társadalmilag, ezeknek nincs itt a helyük.
Ez már a harmadik békemenet volt. A szervezők emlékeztettek, korábban az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek támadásai hívták életre, most viszont áttevődött a hangsúly a belső támadásokra.
Szégyennek tartja a KDNP, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom, idézem, a világ történelmet formáló lengyel szolidaritás nevével él vissza, és arculatát használja megbotránkoztató akcióihoz. A kisebbik kormánypárt közleményében arra reagált, hogy a Szolidaritás Mozgalom tegnap a Forradalom és Szabadságharc évfordulóján saját szobordöntő akciójára emlékezett. A Bajnai Gordonféle Együtt 2014-hez tartozó mozgalom szimpatizánsai Csizmatérre keresztelték át a Clark Ádám teret, és egy táblát is lelepleztek, amelyen felirat emlékeztet arra, hogy itt állították fel, majd döntötték le Orbán Viktor miniszterelnök Hungarocellből készített szobrát. Dokmen belerúgott, a szoborról letört fejbe, a torzót pedig a terrorházához vitték, ahol megcsonkították. A KDNP otrombának tartja, hogy október 23-án a szolidaritás az évszázados magyar-lengyel testvérkapcsolatokat rombolta, és az általános közfelháborodás ellenére megkísérelte megvédeni csúfos szobordöntő akcióját, olvasható a közleményben. Schlusspass, ezt mondta az MSZP-s Szanyi Tibor arra, hogy a tegnapi vitákat kiváltó közös ünneplés után lehet-e még együttműködés az MSZP és Gyurcsány Ferenc között. A szocialisták szerint ugyanis Gyurcsány Ferenc támogatói szándékosan zavarták meg Mesterházy Attila beszédét. Gyurcsány Ferenc szerint erről szó sincs, sajnálja, hogy Mesterházy Attila nehéz és méltatlan helyzetbe került, de megérti azokat, akik szélesebb összefogást szeretnének.
És ha nincs más megoldás, hogy beszéljünk világosan, akkor új vezetőt kell felkérni közös miniszterelnök jelöltnek. Mert közös vezető kell az ellenzéknek. Nem kettő, nem három, nem nyolc.
Élesen bírálta Gyurcsány Ferenc az ellenzéki megállapodást, amit Bajnai Gordon és Mesterházy Attila kötött. Azt mondta, a tárgyalásokat nem befejezni, hanem kinyitni kell.
Az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Mesterházy Attila a rendezvény végén Gyurcsány Ferenc után lépett színpadra.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam.
Az MSZP elnöke hosszú ideig nem tudta elkezdeni a beszédét. A tömeg hosszasan azt skandálta, összefogást. A tüntetők később többször is füttyel, bekiabálással szakították félbe Mesterházy Attilát. A ma már külön pártban politizáló két ekkori SZDSZ elnök, Kunce Gábor és Fodor Gábor is Gyurcsány Ferenchez hasonlóan szélesebb ellenzéki összefogást csürgetett. Gyurcsány Ferenc a tüntetés közben többször is egyeztetett Kunce Gáborral, közvetlenül azelőtt is, hogy a színpadra lépett. A beszéde után pedig először a feleségéhez, majd azonnal Kunce Gáborhoz ment oda a színpad takarásában. Gyurcsány Ferenc lepacsizott a kollégáival, hogy milyen jól sikerült a szónokba folytani a szót másodpercekig. Ezt írta az MSZP szóvivője. Török Zsolt közösségi oldalán felteszi a kérdést, véletlenül kezdtek-e DK-s csoportok hangosan kiabálni, amikor Mesterházy Attila beszéde következett. Mesterházy Attila a 168 óra internetes kiadásának adott interjúban azt mondta, a színpadról szervezetnek tűnt az akció. Arra a kérdésre gondolkodnak-e válaszlépésen, azt mondta, idézem, ha a beszédemre sem kíváncsiak, miért akarnak együttműködni velünk? A tárgyalásokat lezártnak tartom. Kedves Attila, sajnálom, ami tegnap veled történt, nehéz, méltatlan helyzetbe kerültél. Ezt írta Mesterházy Attilának címezve Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán, hozzáteszi, eszük ágában sem volt demonstrációt szervezni ellene. Juhász Péter, az Együtt PM Szövetség társelnöke, a rendezvény főszervezője, az interneten azt írta, volt olyan megállapodás a pártok között, hogy, ahogy írta, nem egymást fogják fikázni, nem a megállapodásokat minősítik. Gyurcsány Ferenc pártja meghekkelte a rendezvényt, ezt mondta az ATV-ben Szanyi Tibor.
A demokratikus koalíció elmozdult egy olyan szélsőséges irányba, aminek körülbelül az eredménye mindenképpen az, hogy a Fidesz érdekeit szolgálják. Tök mindegy, hogy most ezt kívülről teszik, hogy hekkelnek rendezvényeket, vagy adott esetben bejöttek volna az összefogásba és belülről bomlasztanak. Teljesen mindegy. Lényegében én azt javaslom Gyurcsány Ferencnek, hogy üljön fel a Fidesz listájára, ott a helye.
A szocialista politikus szerint zéró lehetőség maradt arra, hogy újra nyissák a tárgyalásokat Gyurcsány Ferenccel.
A Fidesz arra szólítja fel az SZDSZ egykori elnökeit, Kunce Gábort, Fodor Gábort és Kóka Jánost, hogy fizessék vissza a párt által évekkel ezelőtt a Magyar Fejlesztési Banktól irodavásárlásra felvett hitelt. Kocsis Máté elmondta, a tartozás már meghaladja az 500 millió forintot, és ha az állami tulajdonú MFB-nek veszteségként kell leírnia ezt az összeget, akkor végső soron az SZDSZ által elherdelt pénzt az adófizetők állják majd. A Fidesz ezért adósságuk törlesztésére szólítja fel az SZDSZ egykori elnökeit.
Azt szeretnénk tőlük kérdezni, hogy miután kiszerepelték és kiokoskodták magukat különböző rendezvényeken, nem ülnének-e össze esetleg, és nem beszélgetnének-e arról, hogy ezt a több mint fél milliárd forintot esetleg valamilyen módon visszafizetik Kunce Gábor, Fodor Gábor és Kóka János a magyar állam részére.
Bizonyítékokkal tudja igazolni, hogy nem volt jelen a Bajai videó átadásánál, ezt írta közleményében Harangozó Tamás. Az MSZP frakció vezető helyettese helyreigazítást kér mindenkitől, aki ezt állította. Információink szerint a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén az országos rendőrfőkapitány beszélt arról, hogy a bizonyítékokból kiderül, Harangozó Tamás jelen volt a hamis videófelvétel átadásánál a Jókai utcai pártcégházban. Harangozó Tamás az ülésen, bár tagja a bizottságnak, nem vett részt.
Az eddigi adatok szerint az MSZP székházába került a felvétel.
Hétfő délelőtt jelentette be a rendőrség, hogy a hamis bajai felvétel már a nyilvánosságra kerülése előtt megérkezett az MSZP székházába. A rendőrségi tájékoztató szerint a bajai választás után két nappal hat ember készítette a hamis videót. Információink szerint köztük volt Kőrös Gusztáv, akinek emiatt hétfőn ki kellett lépnie a Gyurcsány Ferenc pártjából. A telefont, amivel a felvételt készítették, Dunaharasztiba egy számítástechnikai üzletbe vitték, és ott kiírták egy CD-lemezre a videót. A híradó információi szerint, ahogy arról már hétfőn beszámoltunk, a tanúk vallomásából az is kiderült, hogy egy Fejér megyei szocialista politikus és Király György az MSZP sportdagozatának alelnöke vitte a felvételt a szocialisták budapesti székházába. Úgy tudjuk, hogy az egyik kihallgatáson egy tanú arról számolt be, hogy a lemez Harangozó Tamás az MSZP frakcióvezető helyetteséhez került. A tanúnak a rendőrök megmutattak egy tablóképet, amiről a férfi kiválasztotta a szocialista politikust. Hétfőn az estében Mesterházi Attila is megerősítette, hogy Harangozó Tamás látta a videót.
A jogász kollégák megnézték, ebben egyébként Harangozó Tamás is, mint jogász részt vett, de nem ő vette át a hangfelvételt, tehát ez egy abszolút téves állítás.
Kedd reggel Török Zsolt is azt mondta, hogy Harangozó Tamás frakcióvezető helyettes megnézte a felvételt.
Hogy került Törökhöz ez a videó?
Behozta egy úr, Király György, a sportagazatunk alelnöke, átadta Szakács Lászlónak, az elnöki kabinet vezetőjének. Harangozó Tamás később megtekintette ezt, hiszen jogi végzettséggel, ilyen ügyekkel is foglalkozott már korábban, és elvitte a rendőrségre, ott feljelentést tett.
Kedden este a híradóban azt mondtuk, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tájékoztatást kapott az országos rendőrfőkapitánytól a hamisítási botránnyal kapcsolatban. A kiszivárgott információk szerint Pap Károly az ülésen megerősítette, hogy a bizonyítékokból kiderült, Harangozó Tamás jelen volt a hamis videófelvétel átadásánál a Jókai utcai pártcégházban. Az MSZP-s politikus az MTI-hez és a híradóhoz is eljutatott közleménye szerint az elmúlt napokban számos médium és politikus olyan hamis látszatot keltő kijelentéseket tett, melyek szerint ő személyesen jelen volt a bajai videó átadásánál. Harangozó Tamás azt írja, megdönthetetlen bizonyítékokkal tudja igazolni, hogy a felvétel átadásánál nem volt jelen. Azt is hozzáteszi, felszólít mindenkit, hogy haladéktalanul közöljenek helyreigazítást, és kérjenek bocsánatot ezen állításaik miatt. A Híradó úgy tudja, hogy azon a nemzetbiztonsági ülésen, ahol a hamis Bajai videóról tárgyaltak, Harangozó Tamás nem vett részt, bár tagja a bizottságnak.
Válaszokat vár a Fidesz a demokratikus koalíciót vezető Gyurcsány Ferenctől a bajai választási videó ügyében, miután abba belekeveredett a párt egyik, azóta kizárt tagja is, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté zavarosnak tartja, hogy a DK-nak milyen szerepe lehetett a videóhamisítási ügyben. Hozzátette, a volt miniszterelnöknek válaszolnia kell arra, hogy van-e bármi köze a videóhamisítási botrányhoz, tudott-e a párttag akciójáról, és ha igen, jóvá hagyta-e azt. A Fidesz arra is kíváncsi, Gyurcsány Ferenc egyetérte azzal az eljárással, hogy a politikai ellenfeleket így kell lejáratni. Hamisnak és rossz indulatúnak tartja a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt a filmet, amelyet tegnap este mutatott be Magyarországról a svéd közszolgálati televízió. Kumin Ferenc azt mondta, nem csak helyreigazítást, hanem megkövetést is várnak az alkotóktól.
Október 23-án, vagyis a Magyar Nemzeti Ünnepen mutatta be a svéd közszolgálati televízió a Magyarországról szóló filmet. A 28 perces videó az interneten is megtalálható. Főként olyan felvételeket látni, amelyek radikális szervezetek és szélsőséges csoportok korábbi, több esetben évekkel ezelőtti rendezvényén készültek. Ezeket úgy vágták össze, mintha általános jelenség lenne, hogy szélsőségesek masíroznak az utcákon. A filmben a magyar politikai helyzetről az ellenzéki rendezvényeken műsorvezetőként feltűnő Dopman, a Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyvédje, Alföldi Róbert, Tar Béla és Heller Ágnes mondja el a véleményét. A filozófusnak ma nyílt levelet írt a nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkár. Kumin Ferenc több kijelentésének pontosítására kérte Heller Ágnest. A filmről azt írta, Magyarországot egyoldalúan bemutató, a lejárató szándékot még csak leplezni sem próbáló alkotás. Hozzátette, a magyar kormány tiltakozni fog az alkotóknál a film hamis állításai miatt.
Én egy megkövetést szeretnék tőlük kérni, ami azért több mint egy egyszerű helyreigazítás. Azt hiszem, hogy ez egy olyan sértő, olyan bántó, olyan hamis és olyan rossz indulatú anyag volt, amit nem lehet csak egy helyreigazítással elintézni. Kifejezetten várom, hogy megkövetés legyen a következménye ennek, és azt kérem a kindolgozó diplomatáinktól is, hogy mindent kövessenek el annak érdekében, hogy ez valóban meg is történjen.
A svédországi magyarokat is megdöbbentette a film. Azt mondják, ismerőseik kérdéseire alig győzték cáfolni az elhangzott vádakat.
Megint mi van nálatok? Nagyon nehéz ezt megválaszolni, és nagyon nehéz mondjuk egy olyan műsorral, amely főműsori bőleg és Svédországban nagy nézettségnek örvend felvenni a harcot.
Szerettük volna a készítőktől megkérdezni, kinek a segítségével forgattak Budapesten, és itt jártukkor valóban olyannak látták-e az országot, mint amilyennek a filmben bemutatják. Későbbre ígértek választ.
Nem szép dolog barátok után kémkedni, ezt mondta Angela Merkel, német kancellár, miután kiderült, hogy az amerikai titkosszolgálatok valószínűleg az ő mobiltelefonját is lehallgatták. A nyilvánosságra került lehallgatási ügyek miatt egyre feszültebb a hangulat az Egyesült Államok és európai szövetségesei között. Barack Obamának már nem csak a német kancellárnak, hanem néhány napja a francia elnöknek is magyarázkodnia kellett.
Folyamatos magyarázkodásra kényszerül a washingtoni Fehérház azóta, hogy kiderült. Az amerikai titkosszolgálatok világszerte gyűjtik az adatokat a mobiltelefonos és internetes forgalomból. Szerdán a német kancellár Angela Merkel hívta fel Barack Obama elnököt, hogy elmondja, a két ország kapcsolata bánná, ha beigazolódna, hogy az ő mobiltelefonját is lehallgatták. Az elnök biztosította a kancellárt, hogy az Egyesült Államok nem hallgatja le beszélgetéseit, és nem is fogja. Az elnök utasítást adott az adatgyűjtési rendszer felülvizsgálatára, közölte a Fehérház szóvivője. A német szociáldemokrata párt elnöke közös európai választ sürgetett az állítólagos amerikai lehallgatásokra. Nehezen tudom elképzelni, hogy az Egyesült Államokkal megállapodunk a szabadkereskedelmi egyezményről, ha beigazolódik, hogy megsértették az európaiak szabadságjogait, mondta Zygmár Gabriel. Korábban Párizsban John Kerry amerikai külügyminiszternek is kínos perceket okozott a botrány. A Le Monde című francia lapban éppen érkezése napján jelent meg, hogy az amerikai titkosszolgálat tavaly nem csak terrorista gyanú személyeket, hanem üzletembereket és állami alkalmazottakat is lehallgatott. Október elején a brazil államfő elhalasztotta Egyesült Államokba tervezett útját, mert kiderült, az ő telefonját is ellenőrizték az amerikaiak. Ám ezzel a botrányos ügy még korán sem ért véget. A most Oroszországban élő Edward Snowden, aki korábban leleplező információkat szivárogtatott ki a lehallgatásokról, azt ígéri, újabb dokumentumokat tesz majd közzé a világhálón.
Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Eszter, egy kétnapos csúcs kezdődött ma. Ez a lehallgatási botrány mennyire árnyékolja be az európai állam és kormányfők találkozóját?
Jó estét kívánok! Eddig mindenképpen elvonta a figyelmet, bár hogy odabent a teremben konkrétan mi hangzik el, azt nem tudhatjuk, mert hogy a tanácskozás szigorúan zárt ajtók mögött zajlik. Angela Merkel minden esetre tartott egy kétoldalú egyeztetést a francia elnökkel, és azt mondta érkezéskor, hogy el kellene gondolkodni azokon a lehetőségeken, amelyek a biztonságosabb adatvédelmet szolgálják. Az Európai Bizottságnak már meg is van a válasza, ők régóta szorgalmaznak egy európai adatvédelmi rendeletet. Egyébként mindenki erről beszél, azt is megtudtuk, hogy az Európai Unió intézmények vezetői biztonságos mobiltelefonokat használnak, de részleteket éppen biztonsági okokból nem árultak el, kivéve Martin Schulzot, az EP elnökét, aki egy kőkorszaki készüléket mutatott be sajtótájékoztatón. Ő fogalmazott egyébként a legkeményebben, azt mondta, meg kellene szakítani az EU-nak a szabadkereskedelmi tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.
Eszter, egyébként mik a témák, vagy mik lennének egyébként a témák?
A témák természetesen vannak, pénzügyi, gazdasági témákról van elsősorban szó, és ezek szociális dimenziójáról, valamint a lampedúzai tragédia után az európai menekültügy kérdéséről. A legnagyobb várakozás az Európai Központi Bank elnökének beszámolóját övezi. 2014-től ugyanis Frankfurt fogja felügyelni a 130 legnagyobb európai bankot, már futnak a stressztesztek, és ki fog derülni, hogy hol van baj, és hogyha baj van, akkor mekkora a baj. Az a nagy kérdés, azt kellene majd eldönteni, hogy ilyen esetben kinek kell állnia a számlát, illetve kinek kell finanszíroznia a veszteséget.
Eszter, köszönjük! Átadták Kelet-Közép-Európa legújabb és egyik legnagyobb bevásárlóközpontját Poznanban, amit a magyar tulajdonban lévő Trigánit csoport épített. Az átszámítva több mint 70 milliárd forintos beruházás első lépcsőjeként már korábban megépült a főpályaudvar, és a város közlekedési csomópontja is megújult. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár megnyitón azt mondta, egy ilyen hatalmas és összetett magyar beruházás egyedinek számít külföldön. Poznanból Dér Steffi tudósít.
Ruhaboltok, műszaki áruház és számos vendéglátóegység is található itt a Poznan City Centerben. Az új bevásárlóközpont célja, hogy megújítsa és felpesdítse a poznaniak életét. 60 ezer négyzetméteren, három szinten, több mint 200 kereskedelmi egység, többszintes parkolóház, vasútállomás és egy buszpályaudvar is várja a város lakóit. A Lengyel Vasút Társaság 8 pályázó közül választotta ki az építésre a többségi magyar tulajdonban lévő Trigránitot, Európa egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalatát.
Egy olyan központ jött létre, ugye, ahova a autóbusz közlekedés, ugye került a pályaudvar, a villamos kereszteződése ide került, és ha megnézi, ugye óriási nyitott tér van, akkor ebből valóban egy új városközpont fog majd kiépülni.
A cég építette korábban a poznani főpályaudvart, és megújította a városközpont csomópontját is. A külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, egy ilyen együttműködés nagy mértékben erősíti Közép-Európa gazdasági növekedését.
Ez a dinamikus közép-európai együttműködés, ez nagy részt épül a magyar-lengyel gazdasági együttműködésre. És minden egyes magyar-lengyel közös beruházói siker, az a magyar nemzetgazdaság versenyképességét növeli.
A Poznan City Center a hozzákapcsolódó fejlesztésekkel nemrég elnyerte az Európai Ingatlanfejlesztők díját. A bevásárlóközpont mellett hamarosan konferencia központ, szálloda és irodaház is épül majd. A híradót Déri Steffi tudósított a Poznánból.
Elindult a Maros megyei Magfalváról a székelyek nagy menetelésére igyekvő szekérkaraván, 150 kilométert tesznek meg három nap alatt. Közben arra buzdítják az embereket, hogy vegyenek részt vasárnap az eddigi legnagyobbra tervezett székelyföldi tiltakozó megmozduláson, amelyen a romániai közigazgatási átalakítás ellen és a területi autonómia létrehozása mellett tüntetnek majd. Nem csak Székelyföldön, hanem Budapesten és a világon összesen 22 helyen tartanak majd szimpátia megmozdulásokat.
A helyi rezes banda búcsúztatta a székelyek nagy menetelésére induló szekereseket Magfalván.
Remélem, hogy
kibírjuk, de nem, hogy remélem, mert biztos, hogy ki fogjuk bírni, és még egy szép kirándulás is lesz a tetejében.
A 6 szekérből álló karavánnal 30-en utaznak. 3 nap alatt 150 kilométert tesznek meg, közben több mint 30 településen haladnak át. Céljuk, hogy minél több ember toborozzanak a vasárnapi nagy menetelésre. A hétvégi akciót a Székely Nemzeti Tanács szervezi, így tiltakoznak a tervezett romániai közigazgatási átalakítás ellen, amely hátrányosan érinteni az ott élő magyarokat. A román kormány 2 szinte teljesen Székely megyét úgy osztana fel, hogy az új régiókban a magyarok aránya a mostani 75%-ról 30% alá csökkenne.
A jövő az autonómia útja a Székelyföldön belül minden székely ember, minden székelyföldi közösség számára. Nincsen más út, nincsen más lehetőség a megmaradásra.
A székelyek nagy menetelésének résztvevői a tervek szerint egy több mint 50 kilométer hosszú, összefüggő menetoszlopppal fognak demonstrálni a területi autonómiáért. Ezzel egy időben Budapesten és 4 másik magyarországi városban, valamint többek között az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is szerveznek szimpátia tüntetést.
Amikor a Székely Nemzeti Tanács felhívása megtörtént a világ magyarsága fele, hogy egy szimpátia tüntetés legyen minél több városba, úgy gondoltuk, hogy Budapesten is csatlakoznunk kell ehhez a felhíváshoz.
A vasárnapi székely tüntetést a közmédia közvetíti majd. A Duna csatorna és a Kossuth Rádió 9 óra 45 perctől kezdi a műsorát, és napközben folyamatosan tudósít a megmozdulásról.
Az LMP országos választmányának több tagja és a párt aktivistái is részt vesznek vasárnap a székelyek nagy menetelésén. A párt ugyanis aggodalommal figyeli, hogy Romániában napirenden van az a közigazgatási reform, amit többségében magyarok lakta megyéket fenyeget. Balatonföldváron nyílt meg az ország első nyitott oktatási központja. A kultúráért felelős államtitkár azt mondta, az ide látogatók olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyeket a munkahelyükön és a magánéletben is egyaránt felhasználhatnak majd. Halász János hozzátette, tanulhatnak például nyelvet és számítástechnikát, állampolgársági ismereteket, de segítséget kaphatnak a mindennapi pénzügyek intézéséhez, vagy akár tájékozódhatnak a zöld energiáról és az egészséges életmódról is. A program fő célja, hogy elősegítse a munkavállalást.
Egyre többen vagyunk, vannak, akik a sorsukért tenni akarnak, akik szeretnének dolgozni, akik, hogyha kapnak segítséget és valamilyen tanítást ezen a központon keresztül, akkor alkalmassá válnak arra, hogy a saját sorsuk irányítását is a kezükbe vegyék, dolgozhassanak.
Több tucat hátrányos helyzetű család egész éves zöldségfogyasztását biztosítják azok a vetőmagcsomagok, amelyek izraeli cégek és a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány adományaiként érkeztek a baranyai egyházas harasztiba. A legrászorultabb családok öntöző rendszereket is kaptak. Az átadáson Hegedű Zsuzsa, az alapítvány elnöke azt mondta, Magyarországon van jövője a háztájgazdálkodásnak, mert annak révén is lehetőség van minőségi áruk előállítására. Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete arról beszélt, országa ezzel is szeretné megmutatni segítőkészségét Magyarországnak. Vádemelést javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal az E.ON Észak-Dunántúli áramszolgáltató egyik legnagyobb beszállítójánál tavaly tavasszal kipattant adócsalási ügyben. A transzformátorokat gyártó Kft. Fiktív cégek felhasználásával 500 millió forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszervezet tagjai emellett hamisított rokkant kártyákat használtak, ami miatt a rendőrség is nyomoz ellenük.
Itt a Nemzeti Adó és Vámhivatal!
Így ébresztették a MAF kommandósai tavaly március 6-án Győrben azt a vállalkozót, aki a gyanú szerint az adócsalása létrehozott bűnszervezet irányítója volt. A NAV akkor 9 embert fogott el. A gyanúsítottak száma azóta 12-re emelkedett. A pénzügyi nyomozók szerint az Észak-Dunántúli áramszolgáltató egyik legnagyobb transzformátorokat gyártó beszállítója fiktív cégek felhasználásával 500 millió forinttal károsította meg a költségvetést.
A legálisan működő cég kiértékesítette Romániába a transzformátorokat, azok visszakerültek Romániából Szlovákiába, Szlovákiából vissza Magyarországra, és Magyarországra beérkezéskor az első Stroman cég az adóbevallását nem tette meg, az áfát nem fizette meg.
A NAV zárolta a gyanúsítottak bankszámláit, emellett lefoglalt több nagyértékű autót és egy hajót is.
A NAV pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást és vádemelést javasolnak a Vas megyei főügyészségnek. Az ügy 12 gyanúsítottjának költségvetési csalás, számviteli fegyelem megsértése és magánokirat hamisítás miatt kell felelnie. A bűnszervezet által okozott mintegy 500 milliárd forintos kár a NAV pénzügyi nyomozóinak lefoglalásai által megtérült.
A bűnszervezet tagjai a luxusautóikhoz hamisított rokkantkártyákat használtak. A házkutatásnál a nyomozók megtalálták azt a nyomtatót is, amivel a hamis igazolványokat készítették. A NAV feljelentést tett, az ügyben a rendőrség még nyomoz.
Hajradó után jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, utána Fábri és munkaügyek. Az este ma 4:11-kor kezdődik, a parlamentben vitáztak a költségvetésről, a műsorban folytatódik majd ez. Késő esti híradóval pedig éjfél körül várom önöket. Viszontlátásra!